Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dobanics András. A középszerű kutatásnak nem sok értelme van, a világszintű kutatásokhoz viszont időnként áldozatokat kell hozni, mondta a friss magyar fizikai Nobel-díjas. Krausz Ferenccel beszélgettem. Hogyan értesült róla, hogy Nobel-díjat kap?
11 órakor, kedden 11 órakor kaptam egy telefonhívást a Svéd Királyi Akadémia titkárától.
Mi volt az első reakciója?
Gondolatok kavalkádja. Gyakorlatilag az első mondat után már nem igazán tudtam követni a maradék részét a titkár úr mondani valójának, mert a gondolataim teljesen máshol jártak. Mindazokkal együtt, akik ezen a hosszú úton, annak különböző fázisában nagyon nagy dolgokat tettek hozzá ahhoz, ami végül is ehhez a kitüntetéshez vezetett.
Egy fizikai Nobel-díjas felfedezés nyilván nehezen elmagyarázható, főleg egy rádióban, de azért próbáljuk meg, tulajdonképpen mi volt az a felfedezés, amiért megkapta a Nobel-díjat?
2001-ben csapatommal nekünk sikerült első alkalommal úgynevezett attoszekundumos fényvillanásokat, lézerfény segítségével fényvillanásokat előállítani, amellyel első ízben nyílt meg a lehetőség a természet leggyorsabb folyamatainak, atommagon kívüli leggyorsabb folyamatainak, az elektronok mozgásának a vizsgálatára.
Akkor 2001-ben tudták, hogy ez mennyire jelentős felfedezés?
Ezek igazából nem az első gondolatok, amikor egy ilyen felfedezés megszületik, amikor az ember látja az eredményt ott a mérőműszereknek a képernyőjén, sokkal inkább egy majdnem nem leírhatatlan érzés, leírhatatlan öröm és elégedettség érzés, hogy elértünk valamit, amit sok évvel azelőtt tűztünk ki célul, és nagyon rögös úton sikerült eljutni végül is ehhez a célhoz, és ennek eredményeképpen éppen egy olyan világ tárul a szemünk elé, amit még senki más nem látott ezen a bolygón legalábbis. Ezek az első érzések, és semmi másnak igazából azokban a pillanatokban az ember fejében nincsen helye.
A felfedezés maga már több mint 20 éves. Mi történt azóta, hová fejlődött?
Hát ezt követően a technológia az futótűzként terjedt el az egész világon, tehát időközben legalább 50, de lehet, hogy a közelebb van a 100-hoz azoknak a komoly nemzetközi hírnevű kutatólaboratóriumnak a száma, amelyeknél ez a technika időközben meghonosodott, így valószínűleg jó néhány ezerre tehető azoknak a kutatóknak a száma a világban, akik szorosan erre a területre az attoszekundumos fizika különböző alkalmazásaira koncentrálnak, mivel hogy az elektronok azok gyakorlatilag minden az anyag mindenféle formájában szerepet játszanak, és hát alapvető jelentőségük van, így gyakorlatilag a lehetőségek szinte korlátlanok a technika alkalmazására, az anyagtudománytól a szilárdtest fizikáig, az elektronika, a molekuláris tudományok, élettudományok egészen a medicináig, tulajdonképpen majdhogy nem határtalan lehetőségek vannak az alkalmazásokra. Ezek indultak meg az első évtizedben főleg fizika-kémia területén inkább, és a második évtized, tehát hogy az 2010-es évektől kezdve kezdődött meg ezen technológiák alkalmazása az élettudományok irányába, illetőleg olyan technológiák irányába, amelyiknek már közvetlen gyakorlati alkalmazásuk van.
Egyet még tovább lépve, milyen gyakorlati alkalmazások lehetnek?
Igen, hát gyakorlati alkalmazás az egyik nagy lehetőség és nagy kihívás az, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi elektronika korlátait leküzdeni. Ugye azt mindenki tudja, hogy a modern elektronikai berendezéseink azon alapulnak, hogy elektromos áramot, tehát az elektronok áramlását tudjuk nagyon gyorsan kibe kapcsolni, ezáltal tudunk információt feldolgozni. Ez a gyorsaság az jelenleg azt jelenti, hogy a nanoszekundum, tehát a másodperc milliárdod részének egy kis töredéke alatt lehet elektromos áramot jelenleg kibe kapcsolni. Ugyanakkor mi az attoszekundumos technológiák segítségével időközben labor körülmények között már azt is demonstráltuk, hogy ennél 100 000-szer gyorsabban is lehet elektromos áramot kibe kapcsolni a fény elektromos terével. Ez nem álom vagy valamiféle vízió, hanem ez valóság. Annyi megszorítással, hogy egyelőre sajnos még nem abban a formában olyan mikrocsipekbe, amik közvetlenül beépíthetők a mai modern elektronikus berendezésekbe, hanem jóval hát nagyobb méretű, nagyobb dimenziókban. Tehát a feladat tulajdonképpen itt abban állna, hogy ezekről a laboratóriumi makroszkopikus méretekről hogyan lehet ezt a koncepciót átültetni majd a nanoskálára, ami azt jelenthetné, hogy akkora olyan csipeket lehetne készíteni, amelyek százezerszer gyorsabban tudják ugyanazokat a matematikai műveleteket és egyéb feladatokat elvégezni, mint a mai eszközök.
Nobel-díjat megosztva hármuknak ítélték oda, együtt dolgoztak, párhuzamosan vagy egymásra épülően.
Igazából a két másik díjazottnak a munkássága, a legfontosabb része a munkásságuknak az jóval előbb zajlódott le, mint hogy mi beléptünk volna. Igazából mi nagyon jól ismertük egymást, de együttműködés, konkrét együttműködés nem jött létre. Ugyanakkor ez is egy nagyon gyönyörű vonása, vagy gyönyörű, csodálatos tulajdonsága a tudománynak, hogy kutatók, akik akár a világ legkülönbözőbb részein végeznek kutatásokat, úgyis alapvetően befolyásolni tudják egymás munkáját, hogy egymással soha nem találkoznak, vagy soha nem működnek közvetlenül együtt. Tehát itt is ez volt a helyzet, hogy mi a munkásságunkkal befolyásoltuk egymás munkásságát, anélkül, hogy konkrét együttműködés lett volna közöttünk.
Már ön Magyarország mellett Ausztriában, illetve Németországban is dolgozik, dolgozott. Azért mi Magyarországon a magyar gyökerekre vagyunk nagyon büszkék. Az ön számára mit jelent az indulás a magyarországi iskolai alapok?
Hát a magyarországi indulás az volt tulajdonképpen a lehető legfontosabb ebben az egész történetben, ugyanis hogyha az indulás nem úgy zajlik le, ahogy lezajlott, akkor a többi az nem történt volna meg. Ez az indulás, ez úgy zajlott le, konkrétan az a része, ami releváns az út, a Nobel-díjhoz vezető út szempontjából, az úgy zajlott le, hogy az általános iskolában volt egy egészen kimagasló képességű fizikatanárom, kis tanár úr, aki vas szigorral tartott rendet az osztályba, és egészen lenyűgöző órákat tartott kísérletekkel, úgyhogy gyakorlatilag majdnem ott dőlt el, hogy én fizikus leszek, többé-kevésbé. Ez az elhatározás aztán tovább szilárdult bennem a középiskolai tanulmányok során. Ott Láng Hugó tanár úr, a Székesvárosi Teleki Blanka gimnázium matematika tanárához jártam be Móról hetente egyszer külön ilyen matematika foglalkozásra, az valami fantasztikus volt, miközben a Móri Táncsics Mihály gimnáziumban végeztem a tanulmányom, vagy szintén nagyszerű tanárokkal, és hát abban a fantasztikus szerencsében volt részem, hogy így a középiskolai tanulmányaim végére közvetlen kapcsolatba kerülhettem talán minden idők egyik legnagyobb magyarországi középiskolai fizika tanárával, Vermes Miklós tanár úrral, akivel hát intenzív levelezést is folytattunk. Akkor, amikor egy évig katona voltam Debrecenben, akkor szinte havonta váltottunk levelet, és cseréltünk ki ötleteket különböző fizikai feladatokról. Tehát ezek a benyomások, ilyen tanárok hatása egy fiatalember döntésére az ügyben, hogy a jövőben mit kezd magával, az egészen döntő jelentőségek voltak. Úgyhogy ezért is szeretnék appellálni mindenféle módon a politikai döntéshozókra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tanári szakma becsülete az a minél gyorsabban helyreálljon Magyarországon, mert hogyha a jövőben nem lesznek kis tanárurak, Láng tanárurak, meg Vermes tanárurak, akkor nem lesznek magyar Nobel-díjasok sem, és ez még valószínűleg a legkisebb baj.
Miért döntött annak idején úgy, hogy Ausztriába, majd onnan Németországba megy dolgozni, kutatni?
Mert a körülmények Magyarországon annyira mostohák voltak, tehát ez a fajta kutatás, mint általában a kísérleti fizika a legtöbb más területen is forrásigényes. A lehető legjobb műszerekre van ahhoz szükség, hogy a világszínvonalú kutatást tudjunk végezni. Ezeknek a műszereknek a beszerzésére annak idején itt Magyarországon nem voltak meg a források. Tehát végül is olyan döntés előtt állhattam, hogy itt maradok, és hát legjobb esetben középszinten tudok kutatást végezni, vagy megragadom a lehetőségét annak, hogy keresek egy olyan helyet, ahol megvannak a feltételek a világszínvonalú kutatáshoz. És hát én úgy gondolom, hogy igazából kutatásnak csak akkor van értelme, hogyha megvan a lehetőségünk, meg az elszántságunk és akaratunk is arra, hogy világszínvonalon tegyük. Igazából én úgy gondolom, hogy középszerű kutatásnak nem sok értelme van.
A Szegedi Eli segítség lehet, akár az ön számára is, akár a hasonló területen kutatók számára.
Nem csak lehet, hanem az is, ugyanis az itteni nagy büszkeségünk, a CMF projekt, az jó részben az Éli Alps épületen belül játszódik, illetőleg fog a következő hónapokban egyre inkább játszódni. Ott bérelt a projektünk, a Center for Molecular Fingerprinting, az intézményünk ott bérelt ilyen laboratóriumokat, ahol most telepítjük a szükséges eszközöket. Ott rendeztünk be egy biobankot, ahol vérmintákat is tudunk tárolni, szükség esetén egyelőre még nem tesszük, illetőleg itt kerül a következő hónapokba berendezésre az a lézeres mérőlabor is, amelyen első ízben lesz majd lehetőség itt Magyarországon összegyűjtött vérmintákat azzal az eljárással megmérni, ami bennünk azt a reményt kelti, hogy ez lehet a jövő preventív megelőző orvoslásának az alappillére. És hát tulajdonképpen erről szól a CMF története.
A Nobel-díjjal a dicsőségen túl pénzjutalom is jár. Az egyik első interjújában már célzott rá, hogy ezzel vannak tervei. Mik a tervei?
Igen, hát alapítottam még tavaly a háború kitörése után egy egyesületet, amellyel kárpátaljai segélyszervezetekkel együttműködve az odaérkező menekült gyerekek, fiatalok, illetőleg a helyi gyerekek és fiatalok életkörülményeit, tanulási lehetőségeit is szeretnénk a lehetőségekhez mérten javítani, és ezzel az egyesülettel szólítom meg a világtudományos közvéleményét, különösképpen azt a hálózatot, akit személyesen ismerek a tudományos közösségen belül, és kérem őket arra, hogy támogassák ezt a kezdeményezést adományokkal, és a begyűlt adományokat fordítjuk különféle segélyprogramokra, különösen fiatalok lehetőségeit javító, életkörülményeit, képzési lehetőségeit javító programokra, és hát itt van a legjobb hely az én díjaimból származó forrásoknak is.
Szigma, a holnap világa.
A magyar kutatók most is bebizonyították, hogy a világ élvonalába tartoznak, mondta a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke. Gulyás Balázsral beszélgettem.
Véleményem szerint egy óriási siker a magyar tudománynak, a magyar oktatásnak és általában Magyarországnak, hiszen a tudomány az nem határokhoz kötött. Nincs olyan, hogy magyar belhoni tudomány, amit szembeállíthatnánk a külhoni vagy a világ tudományos életével. Itt nincsenek határok. A magyar tudományosság, a magyar kutatási élet, a magyar gazdasági ökoszisztéma az egy óriási, az egész világot átfogó globális kutatási, oktatási és fejlesztési infrastruktúrának a része. Itt, ahogy az angol nyelv mondja, a Global Village koncepció van érvényben, és ezért óriási öröm és óriási megtiszteltetés, hogy ebben a hatalmas nemzetközi versenyben, ebben a hatalmas nemzetközi térben, ahol a világ tudományos élete, az innovációi, a fejlesztései, a termék, az érték, úgymond értékláncban való bekapcsolódás folyik minden szinten, ott a magyar kutatók a világ élvonalába tartoznak, és Magyarországon tanult, Magyarországon útnak indított kutatók fel tudták venni a versenyt a világ legjobbjaival, és egy óriási megtiszteltetés Magyarországnak, de egyszer mint mutatja azt a fantasztikus érték hátteret, amelyet a magyar oktatás és a magyar tudomány ad a világ tudományosságához.
Mit üzen ez a siker a magyar kutatóknak?
Ez egyet meg azt üzeni, hogy érdemes tanulni, érdemes elindítani kutatási témákat idehaza, de érdemes ezzel a tudással elmenni a világba, megmérettetni magunkat a világ legnagyobb laboratóriumaiban, és ott is folytatni, felvenni a, mondjuk így a versenyt a versenytársakkal. Tehát itt ez élesen mutatja azt, hogy semmivel se vagyunk rosszabbak, mint a világ legjobb egyetemén képzett fiatalok, a magyar fiatal kutatók épp olyan értékesek, épp olyan tehetséges, mint a világ bármely más országának tehetséges kutatói, hiszen ebben a nemzetközi versenyben tudunk aranyérmeket elhozni, tudunk olyan eredményeket felmutatni, amely az alapok értékességét, a mögötte lévő infrastruktúrális és kulturális hátteret mind bizonyítja, hogy mennyire értékes az oktatásunk, az egész tudomány szerető kulturális hátterünk, hiszen egy tudományt tisztelő tudományt, szeretettel művelő nép vagyunk, amely képes kitermelni a világ tudományos életében óriási eredményeket felmutatni tudó kutatókat. Ez két fantasztikus élő példája annak, hogy egy jó indítatás, egy jó indulás az, mint a sportban vagy a művészetekben is képes a csúcsokra juttatni a fiatalokat.
A magyar kutatási hálózatban egy picit a súlyokat átalakíthatja egy-egy ilyen siker. Ugye Karikó Katalin orvosi Nobel-díjat kapott biokémikusként, Krausz Ferenc pedig fizikait. Tehát hangsúlyosabbak lehetnek ezek a területek egy-egy ilyen látványos siker után?
Magyar orvosi kutatások, a magyar biokémiai kutatások, azok mindig is nagyon erősek voltak. Gondoljunk csak Szent Györgyi Albert Nobel-díjára, aki Szegeden kapta. Ott Szegeden, ahol Karikó Katalin tanult, majd a Szegedi Biológiai Központban ő útnak indult ezen a kutatói pályán, amelyik most a csúcsra futott föl, ahol Kati a 1980-as években szerzett tapasztalati alapján, és az ott szerzett, hogy így mondjam, indítatás alapján végigvitt egy fantasztikus ötletet, és azt átültette a gyakorlatba is. Tehát ez mindenképpen egy nagyon erős iránymutatás a fiataloknak. A Krausz-féle kutatás szintén nagyon erős Magyarországon, gondoljunk csak arra, hogy az ELI, a világ egyik legnagyobb lézerkutatóközpontja, az is Magyarországon, és amint a Karikó Kati esetében is, ugye Szeged volt a döntő, az az ELI, az Európai Lézer Intézet, az is Szegeden van jelenleg, és Krausz professzor úr is számos témában kutat Szegedi Lézerközpontban. Tehát a lézerfizika Magyarországon rendkívül erős. Emlékezünk vissza arra, hogy például Borzsolt professzor az egyik első Bolyai-díjat kapta meg a kutatásért ezen a téren, vagy Szabó Gábor professzor, aki az elit vezet jelen pillanatban, világhírű lézerfizikus, és így sikerült neki elhozni Magyarországra a világ egyik legnagyobb lézerközpontját. Tehát ebben az esetben is a háttér rendkívül erős Magyarországon, és remélem, hogy Krausz Ferenc Nobel-díja egyre több fiatalt fog arra ösztönözni, hogy ezen a területen, vagy ennek a területnek a még talán általában nem is ismert új területein kezdjen el kutatni, és a jövőben szintén Nobel-díjat kapjon.
Nemzetközi szinten egy-egy ilyen siker mennyire emeli a magyar tudósok, kutatók értékét?
Hihetetlenül emeli, hiszen ugyanúgy, mint a sportban egy aranyérem, az úgy megdobogtatja a szíveket mindenütt, jó példát mutat, és úgy felnéznek azokra a nemzetekre, amelyek egyre több kiemelkedő tehetséget tudnak feljuttatni a dobogó legfelsőbb fokára. Ami nálunk egy kis nemzetnél, amelyik valójában csak számszerűleg kicsinek mondható, a maga nemében egy kiemelkedően nagy nemzetnek számít, hiszen a művészeti, a tudományos sportteljesítményünk minket már a múltban is a nagy nemzetek közé emelt, és ilyen szempontból ez tovább erősíti azt a képet az emberekben a világban, hogy Magyarország egy különleges helyet foglal el bizonyos területeken. Én ugye, aki 15 évig dolgoztam Szingapurban, több üzenetet kaptam Szingapurból, amelyben gratulálnak az ottani kollégák a két magyar Nobel-díjhoz. Tehát ez a világ legtávolabbi részein is felhívja az emberek figyelmét arra, hogy Magyarország valamit nagyon jól csinál, valamit nagyon jól tud, és remélem, hogy ez a trend a jövőben folytatódni fog.
Szigma, a holnap világa.
A kvantumpöttyök felfedezéséért és előállításáért Mongi Bevendi, Louis Bruce és Alexei Jakimov kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Munkásságukról Horváth Dezsővel, a Szegedi Tudományegyetem dékánjával beszélgettem.
Alexei Jakimov, az orosz származású kémikus, gyakorlatilag azért kapta a Nobel-díjat, mert ő volt a felfedezője ennek a kvantumpöttyöknek, ő üvegben. És ugye ő azt vette észre, hogy az üvegnek a színe, az attól függ, hogy a benne lévő részkori szemcséknek, ezeknek hát, amikor kvantumpöttyöknek hívjuk, annak a színe a méretétől függ, és hogy ez a hatás, ez gyakorlatilag egy kvantummechanikai hatás. Hasonló így csak oldat bambót, ugye a Louis Bruce-nak a felfedezése, ő kadmium-szulfid nanopöttyökre. Ez a kettő tudós kapta a felfedezéséig. A Mongi Bavendi pedig, az amerikai kutató az MIT-ből, ő pedig egy nagyon fontos szintézis módszert talált, mert ugye az a lényeg ezeknek, hogy akkor tudjuk igazán ezt hasznosítani, hogyha nagyon sok, de azonos méretű pantompöttyünk van. És egy olyan szintézis talált, mert ilyen pöttyök készítése, ez nagyon fontos, hogy létrejön a részecskének a góca, aztán növekedik, és ezt a góc képződés, góc növekedést szabályozásával ez a gyors injektálási technika az, amiért a Nobel-díjat kapta.
Nézzük is akkor magát a felfedezést. Tulajdonképpen mik ezek a bizonyos kvantumpöttyök?
Nagyon lényeges, ezek egy apró, pár nanométer átmérőjű kis részecskék. És gyakorlatilag ami a különleges bennük az, hogy a bennük lévő alkotó atomoknak nagyon nagy része a felszínen van. És a felszínen lévő atomoknak a tulajdonsága az más, mint a benne lévő atomoknak a tulajdonsága. Ezért például kémiai szempontból ezek az anyagok más katalitikus viselkedéssel bírnak, mint a benne lévőknek. És ezért a nanotechnológia az élet ugye fontos, mert egy új tárházat nyit meg újféle anyagoknak az előállítására. Ami fontos, hogy itt a tulajdonságok ráadásul a mérettől függ, tehát a kezünkben van egy nagyon jó hangolható módszer, amivel a tulajdonságot lehet hangolni, azzal, hogy hangoljuk a méret. És ugyanígy ezt lehet például használni fizikai szempontból is, mert a mérettől függ az, hogy például egyesek milyen színűek, tehát ennek felülen lehet használni optik festékeknek, ugye biológiai mintáknak a analitika vizsgálatához, gyakorlatilag mint egy modern biológiai festékek, vagy ugyanúgy a lézereknél, vagy a televízióknál, ugye a ledeknél is, ugye, mivel hangolható a színük. De ugyanúgy nagyon fontos szerepük van például a fotovoltaikus elemeknél, amit ugye lehet használni a napelemcellákba is használni. Pont az mérettel szabályozható, és ez egy nagyon fontos eszköz a gyártás szempontjából, ami a kezünkben van.
Említette a gyakorlati felhasználást. Ez azt jelenti, hogy akkor már tulajdonképpen egy több évtizedes felfedezésről beszélünk?
Igen. Én kémiát tanítok az elsősöknek, a kémia szakos hallgatóknak. Ott már benne van a tananyagban, amikor a színekről beszélünk, a elektromágneses, tehát a fény és az anyag tulajdonságában, hogy a szerkezeti színeknél én a kvantum pöttyökről, ugye attól függ, mekkora a mérete, olyan attól más színű. Pont amit azt a Lombik sorozatot, amit bemutattak itt a Nobel-díj átadásnál, és arról gyakorlatilag már beszélünk. Tehát ez pár évtizedben van, ez nem azt jelenti, hogy lerágott csont, hanem ennyire fontos. Mert igen, már a tévék között, tehát a LED kép kijelzők között már van ilyen, ahol a színek ennek megfelelően pöntjökből vannak. Vagy ugyanúgy lézereknél használják, ugyanúgy, hogy a klasszikus festéklédereknél még más anyag voltak, de ugyanúgy ezeket használtok. Tehát ezek bejöttek a köztudatba, és igen, használjuk, keresjük. És a kémiai tulajdonságok miatt is nagyon sok a katalitikus hatás mellett bizony ezek ott vannak a tárházban. Tehát ez egy olyan tudományos felfedezés volt, aminek már bizonyította használható haszna van ugye az emberiségből, és nem csak a tudósok, hogy elokoskodnak vele, hanem a hétköznapi emberek, vagy a mindennapi életünk szempontjából fontos eredmények ezek.
Hová fejleszthető ez a már általunk is használt tudományos áttörés?
A jövőre nagyon nehéz tovább hirtelen mondani, vagy okoskodni, de most amit látunk, ami nagyon a kezünkben van, az visszavezethető oda, hogy egyszerű, hát viszonylag egyszerű, de jól definiálható az a kontroll, a tulajdonság, amivel hangolható például a méretük, és ezzel szabályozható gondoság. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha belegondolunk, egy hagyományos anyagnál változik a tulajdonság, előveszek egy másik anyagot, az megint változik, a harmadikat megint változik, de így egyik anyagról, másikról anyagról ugrálok, nem biztos, hogy egyszerűen tudom változtatni azt a tulajdonságot, vagy folyamatosan, vagy látom előre, hogy változik. Itt viszont igen, mivel ez a méret. És akkor ez nagyon fontos. Persze itt még az is van, hogy mondjuk a nanorészecske az mondjuk kocka alakú, tetraéder alakú, vagy inkább egy gömbhöz hasonlít, na még ez mindez befolyásolja a tulajdonságot. Tehát az van még ilyen értelemben hova fejlődni, mert a szimmetria az egy fontos lesz a méreten túl.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.